Sok szeretettel köszöntök mindenkit, két vendégünk is van. Hát az ínem szerint a hölgyet mutatom belőle, Faragó Zsuzsa és férje Kral György, akik hangterapeuták, és őket úgy ismertem meg, hogy az interneten elkezdtem keresgélni kínai gong, hangtálak, csengetjük, stb. Iránt, és bár többekre is rátaláltam, de ugye veletek alakult ki egy olyan kapcsolat, hogy még a lakásotokra is ellátogattunk a párommal, aztán koncerten is voltam, tehát innen az ismeretség. Rám minden eset nagyon nagy hatást gyakorolnak ezek az eszközök, nem is feltétlenül, mint tehát a rezgés szintjén, bár az is érdekes, engem inkább a hangok ragadtak meg, de hát ez nagyon sokrétű téma, hát majd ti azért elmondjátok. Egy pár szót magatokról, légy szíves.
Én is szeretettel köszöntöm a hallgatókat, meg mindenkit, aki eljött a mai alkalomra. Krajné Faragó Zsuzsa vagyok, és pedagógus végzettségem van. Biztosítási szakmában dolgoztam korábban asszisztensként, de már akkor elkezdtem foglalkozni a hangtálakkal. Ez 2006-ban volt, és a hangtálak mellett egyre inkább a gongok kerültek az előtérbe, és ma már mondhatom, hogy gonggal kiegészített kezeléseket és foglalkozásokat tartunk.
Én is üdvözlök mindenkit, Kral György vagyok. Én viszonylag messziről érkeztem a racionalitás világából, villamosmérnök végzettségű vagyok. Egyébként szoftverfejlesztő, tervező, 20 éven keresztül a szoftveres szakmában dolgoztam, de már eléggé fiatal korom óta érdekelt valahogy a spiritualitás, vagy azok a dolgok is, amik nem mérhetőek, vagy nem feltétlenül kézzel foghatóak, hanem talán csak inkább érezni lehet őket. És a hangtálakban, illetve a gongokban találtam rá arra a területre, ahol hallani is lehet materiálisan, és meg lehet tapasztalni hangokat, érezni a tálaknak a rezgését, és ugyanakkor valami pluszt is meg lehet tapasztalni. És hát nagy boldogság számomra, hogy ezt ketten a párommal együtt műveljük ezt a területet.
Egyébként szólóban talán félkarúak is lennétek, nem? Tehát aki egyedül, csak egyedül tud megjelenni, mondjuk közönség előtt, az sokkal kevesebbet tud nyújtani, mint így összedolgozva.
Ezt azért így nem állítanám, természetesen az is, aki egyedül műveli, az is fantasztikus hatást tud kifejteni, de azért azt gondolom, hogy mi így erősebbek vagyunk, és hitelesek is vagyunk a kapcsolatunkban, meg a hangtálakkal való munkában, úgyhogy azért ennek némi pluszt ad hozzá, így fogalmaznék.
Hát igen, és mondhatjuk azt is, hogy a férfi-női energiák jól kiegészítik egymást, mind akár mentalitásban, vagy habitusban, finomabb hangok, az erősebb hangok tekintetében, és hát az se egy elhanyagolható szempont, hogy így több kezünk van, tehát egyszerre több hangot tudunk megszólaltatni, tehát egy színesebb játékot tudunk megvalósítani.
Mennyire nehéz a gyakorlás, az edzés, mondjuk, hogyha ilyen sportosan fogalmunk a felkészülés. Tehát hogy születnek meg dolgok, kinek a fejében? Aztán ki sózza, ki borsozza az egészet?
Ebben együttműködünk a párommal ebben a dologban. Mindig, amikor tehát felépítünk egy foglalkozást, vagy eltervezünk valamit, akkor közösen szoktuk megbeszélni. Nem mondom, hogy nincsenek vitáink, sőt, néha kemény vitáink is vannak, de mindig valahogy sikerül egy összhangot megteremteni egymás között, és akkor azt mind a ketten elfogadjuk, és annak mentén dolgozunk.
Mik szoktak dönteni ilyenkor, amikor úgy egymásnak szegeződnek a karthegyek? Egy mosoly, egy az, hogy jó, hát nem kell, hogy feltétlenül nekem legyen igazam, vagy...
Hát ez... Vissza kell pörgetni most az elmúlt időszak eseményeit, hogy mikor, mi is és hogyan történt.
Van, hogy nagyon morogtok már?
Nem, azért olyan nincs.
A zenei végeredmény esetleg, tehát az mert nyilván az elképzelések ütköztetésénél alakulhatnak ki a véleménykülönbségek, hogy akkor a zenei végeredmény az, amikor meggyőztél, és akkor tényleg neked volt igazad, sikerült ezt így, vagy így jobb lenne?
Hát jó a kérdésed, jól mondod. Hát ezt szoktuk próbálni, a hangokat megnézzük, mi hogyan szól együtt. És aztán előbb-utóbb hát megfigyeljük magunkat majd, hogy milyen döntési mechanizmussal jutunk erre az eredményre. Nem tudom ezt most pontosan megmondani. De egy biztos, hogy mindig a puding próbálja az evés. És aztán tapasztaltuk, hogy bármilyen jó dolgot, hogy kitalálunk otthon, hogy vagy valamit csináljunk másképp, vagy hozzunk be valami új szint egy programba, egy játékba, azt utána, amikor elmegyünk és egy programon ezt kipróbáljuk, na utána levonjuk a tanulságokat, meg a konzekvenciát, hogy ez jó ötlet volt-e vagy nem. És többször voltunk már úgy, hogy hát ez ötletnek jó volt, meg lepróbálva egy szobában is nagyon jól hangzik, de amikor betöltünk még egy 50 négyzetméteres teret 20-30 részvevővel, akkor ezek a hangok, ezek a finomságok nem jönnek már annyira ki. Tehát más megoldásokat kell nézni. De ilyen szempontból nagyon jó helyzetben vagyunk, hogy viszonylag sok programot tartunk, és ez egy lehetőség is számunkra, hogy hát fejlődjünk, meg kipróbáljuk újabb dolgokat. Úgymond, ami fejben megszületik, akkor megnézzük, hogy ez jó vagy nem. És hát van egy arány, ami a jó mellett szól, és azt akkor megtartjuk és visszük tovább.
Ti hogy figyelitek meg a közönséget? Tehát hogy olvastok belőlük?
Hogyha foglalkozást tartunk, akkor mindig figyeljük a közönségnek a reakcióit. Többnyire kezdünk egy bemutatkozással, akkor még mindenki ül, akkor látható az arckifejezés is nyilvánvalóan, de aztán van egy olyan szakasza, amikor lefekszenek a résztvevőink a jogaszőnyegekre általában, és akkor az arcok már nem tudjuk figyelni. Viszont ha mocorgást észlelünk, akkor az mindig valamilyen diszkomfortérzésnek a jele lehet. Figyelünk a lélegzetvételükre is a résztvevőknek. Hát ez is azért jó, hogy ketten vagyunk, mert az egyikünk, ha például játszik a gongon, és háttal van a közönségnek, akkor a másikunk pedig figyeli a résztvevőket. Tehát a mocorgás az mindig egy irányadó dolog, hogy valami nem egészen megfelelő számukra. És akkor változtatunk, akkor vagy egy kicsit finomabban kezdünk játszani, vagy oda megyünk az illetőhöz, és rákérdezünk, hogy segíthetünk-e neki valamiben, vagy akár felajánljuk, hogy ki is tud menni, hogyha arra van szükség. Mindig felajánljuk, hogy mozduljanak meg egyébként olyankor, amikor nyom valami, vagy nyomja őket valami, vagy kényelmetlen testhelyzetben vannak, tehát ez a lehetőség adott. Mégis meg tudjuk valahogy különböztetni a feszengést, vagy azt a fajta mocorgást, ami egyértelműen arra utal, hogy nem érzi valami miatt jól magát. Túl hangos, vagy túl erős lehet, vagy hideg jön valahonnan. Hát ezekre próbálunk figyelni.
Hát és igen, itt jön az a másik terület, amit a legelején is mondtam, hogy vannak a racionális, kézzelfogható, mérhető, észlelhető dolgok, és valamit az ember megérez. és mivel eléggé régóta tartom már ilyen nyilvános programokat, több mint 10 éve, valószínűleg kialakult bennünk már egyfajta érzékenység, egyfajta másfajta figyelem, amivel nem csak látjuk, hanem érezzük is, hogy mi az atmoszféra abban a teremben, hogy a részvevőink hogy érzik magukat. És magunkon is észreveszünk, hogy most valamilyen fajta feszültség van, vagy nyugalom van, és ez is befolyásolja akkor a játékunkat. Tehát így bármit is eltervezünk előre, a pillanatnyi helyzet az mindig meghatározza, hogy mit játszunk. Erre egyébként nagyon jó példa, amikor a játékunkban van, amikor tartunk egy kis csendet, egy csendfázist, és hogy annak a csendnek a minősége milyen. És azt nagyon lehet érezni, hogy most egy minőségi csend van, amikor úgy belefeledkezve mindenki megírja ezt a csendet belülről is, vagy csak egy kényszeredett csend, és most már jól lenne megszólalnának a hangon, ugye ez a két szélső pont, és hát sok köztes állomás is van, és ebből le is tudjuk mérni akkor, hogy most hogy érezzük, hogy milyen a viszony, milyen a helyzet a teremben.
Nektek van lehetőségetek nyílik arra, hogy egészen picit gyerekeknek, akik tulajdonképpen még abszolút nyitottak kifelé, ugye hát van két unokátok, hogy az egyikük az most 7 hónapos, nem most beszélgettünk róluk, a másik egy pár éves. Tehát ők még abszolút nyitottak, mert gondolom a nagyobbik is mennyi, 3-4 éves?
A nagyobbik 2,5 éves múlt, és kipróbáltuk vele is a hangtálakat. Természetesen, de hagyom, hogy megkérdezd, amit szeretnél.
Jó, tehát ugye arra gondoltam, hogy egy abszolút nyitott emberke, aki igazából még szív magába be mindent a külvilágból. Tehát azt hiszem, az ő agya, az ő füle, az ő halójárata, az ő lénye, ez egy abszolút, tehát ilyen lakmuszpapír. Na, kémiából kettes voltam, de úgy látszik, ezt még megjegyeztem. Tehát egy kiváló alany arra, hogy visszajelezze.
Igen, neki nagyon tetszik a dolog, és amikor még a nagyobbikról beszélek most, amikor még kúszott, mászott, akkor nagyon érdekelte a gong, és oda kúszott hozzá, nappalinkban fel van állítva egy állvány gonggal együtt, és nagyon szerette volna megtapintani. Hát természetesen sikerült is neki, jól meg is lengette a gongot, és amikor egy kicsit nagyobb bacska lett, akkor kapott ütőt is, és kipróbálta, és olyan gyönyörűen csinálta elsőre, hogy teljesen meglepődtünk rajta, hogy lehet ez, soha nem gongoztunk előtte, és olyan átéléssel csinálta, és olyan boldogok voltunk ettől a látványtól, hogy az unokánk ezt csinálja, hogy fantasztikus. A hangtálakat is kipróbáltuk együtt, szeret például beleállni a nagy hangtálba, két kis lábával, és akkor megfogjuk a kezét, hogy az egyensúlyát ne veszítse el, és nagyon jól megrezgetjük a kis talpát, hogy élvezi a dolgot. Időnként szokta kérni, hogy csomagoljunk ki, és hangtálazzunk. És akkor játszunk a hangtálakkal.
Mi van az arcán? De mert csak oda ül ki az, amit érez.
Mosolyog és figyel. Tehát a legjobban azt tetszett neki, amikor beleállt a hangtálba, és megrezgettük, és a kis talpát megcsiklandozták a hangok, és akkor áramlott a testében a rezgés. Ez az érzés tetszett neki a legjobban, és boldog volt tőle.
És mondott is valamit?
Hát most erre így nem emlékszem, hogy mondott volna valamit. Időnként szokta kérni, hogy hangtálozzunk. Mm-hmm.
Jó. Akkor, igen?
Az előbb említettétek, hogy a joga szőnyegen, hogyha valaki feszeng, hogy ezt hogy képzeljem el, én ugyanis jogázok, hogy amikor ti játszotok, akkor ott tornáznak, vagy csak meditálnak, vagy
relaxálnak. Igen, igen.
És ez irányítottan, vagy mindenki önmagától?
Irányítottan. irányítottan, mi mind a ketten végeztünk egy meditációoktatói képzést, és ez nagyon segíti a mi munkánkat, mert így tudtuk kialakítani például a foglalkozásoknak is a rendszerét, hogy hogyan épüljön fel, és ez egy irányított relaxáció, és nem feltétlenül jógázik minden résztvevőnk, nagyon sok olyan is jön a foglalkozásokra, aki még életében nem volt jóga foglalkozáson, és néha bizony kemény számára a talaj. Úgyhogy ezt így kell elképzelni, hogy természetesen ismerős az a téma is, hogyha valaki derékfájós, akkor szoktuk például javasolni, hogy egy összetekert kis takarót tegyen a térde alá, hogy így könnyebben el tud lazulni a relaxáció alatt.
Egy a beszélgetés elején szó volt, hogy majd a beszélgetés után lesz majd egy hangfelvétel, egy jobb hangminőségben, de hozhatok hangtálakat, amik most itt vannak az asztalon. Ezeket akkor létszés, hogy nagyjából mutassátok be, meg hát egy pár szót róla, hogy mire használjátok, mire jó. És akkor ez hát nem egy olyan hangminőség lesz majd a felvételen, de aki most ezt épp hallja, az nyugodjon meg, mert utána hallgathat majd egy jó minőségű felvételt is róluk. Ez a hang, nem a hangtár, ez a hang.
Ez csak az én torokkörszörülésem volt. Itt az asztalon összesen 5 hangtálat láttok. A legnagyobbat vettem most a kezemben. Azok a hangtálak, amelyek itt vannak, messziről érkeztek, Nepálból. Kézzel készített, kézzel kovácsolt hangtálak. Alapvetően egy bronz ötvözetből készülnek ezek a tálak, és tartalmaznak még egyéb más nemes és színes fémeket. És ezeknek az együttes, speciális ötvözete adja a tálaknak az anyagát. Itt fontos tudni ezekről a tálakról, hogy kifejezetten hangterápiás célra készített hangtálak, és nagyon alkalmasak arra is még emellett, hogy relaxációkat és meditációkat kísérjünk velük. Hangokat is megmutatnánk.
Igen, alapvetően 3 szinten hatnak a tálak. Van egy fizikai rezgésük, amit most meg is mutatok. Ez a legnagyobb méretű hangtál lesz, az úgynevezett medencetál. Nagyon hosszantartó rezgése van, ezért nem is mondom meg, hogy lecsengjen. Percekig lehetne hallani, vagy érezni is a hangtálnak a rezgését. Amikor kezelünk, akkor ezeket a tálakat értelemszerűen a medence tájékára, illetve a hát közepére helyezzük. Van itt egy szívtál, ami sokkal kisebb átmérőjű, mint ez a nagy. Vastag falu, és van egy belső pereme, erről lehet megismerni, hogy szívtál. Érezhetően hosszan rezeg. A készletnek van itt egy harmadik darabja, egy univerzális tál, vagy ízületi tál. Ennek a nevében is benne van, hogy vagy ízületi tál, tehát az ízületekre helyezzük, a tért hajlatba például. És akkor vannak olyan táljaink is, amik magasabb hangúak. Illetve van még itt egy még magasabb, ami abban különbözik a többitől, hogy ezek nem kovácsolt tálak, hanem öntött tálak. Zentálnak is nevezik. És amikor kezelünk, ezeket a tálakat helyezzük a testre, a test meghatározott pontjaira, van egy kezelési menet, amit követünk. Ezt Péter Hess, német fizikus dolgozta ki ezt a módszert. Ő volt az, aki tanulmányozta a tálaknak az élettani hatását az emberi testre. És Tibetben, Nepálban, Indiában, és azt gondolta, hogy mindenképpen el kell hoznia Európába ezeket a tálakat. Ez a 80-as évek környékén volt, és hát valóban magával is hozta, és kidolgozott egy kezelési módszert, amit mi követünk a kezeléseink során. És amikor vége van egy 45-50 perces kezelésnek, akkor egy magas hangú kis cimbal, ennek a hangja zárja le a kezelést, illetve a foglalkozásnak a végét.
Ezt szeretne megkérdezni, hogyha nem hozzáértő végzi a kezelést, nem ismeri ezeket a fortélyokat, amit ti ugye tanultatok, akkor ez akár káros is lehet?
Hát, ez jó kérdés. Annyira finoman dolgoznak a tálak, és annyira finom a hangjuk, hogy mondjuk az, hogy nem. Uh-huh. Illetve a kliens, akit kezel, hogyha nem érzi magát komfortosan adott helyzetben, akkor úgyis ezt jelezni fogja. Mondok egy példát, ha valamiért ráteszi a fegy ilyen nagy talat, és ott kezdi el megszólaltatni, nem szokott azért általában túl kellemes lenni, de előbb-utóbb akkor a második ütés után már mondják neki, hogy ezt ne csinál, mert ez nem jó. Uh-huh. Tehát viszonylag gyorsan kap akkor visszajelzést. Úgyhogy úgy érzem, hogy bajt vagy problémát nem lehet ezzel tenni, hogyha kellő figyelemmel vagyunk a másik iránt is.
Igen. Viszont hogyan lehet leellenőrizni azt, hogy ez tényleg hatott arra, amire van? Uh-huh.
Hát alapvetően arról beszélünk, hogy egy frissítő, relaxációs kezelést adunk, amikor lehetősége van arra a résztvevőnek, a kliensnek, hogy egy picit megpihenjen, elengedje magát. Egy feszültségmentesítésről van szó, hogy a görcseit, a feszültségeit elengedje, és egy normális, nyugodt állapotba tudjon kerülni. Hogyha ez megvan, utána tud aztán majd bármi más pozitív dolog történni először, saját magunkat kell tudni ellazítani. Ugye erről egy visszajelzés, hogy a kezelés végén azt mondja a kliens, hogy hú, de jól kipihentem magam, de jól ellazultam, de jól éreztem magam, és van, aki csak ennyit szeretne. Nagyon sokan érkeznek a multiszférából, ahol eléggé pörgős, hajtós az élet, és valahol egy kis megnyugvásra szeretnének találni, és rászállni saját magukra, mondjuk egy órát, hogy csak magukkal foglalkoznak, és nincs más beszűrődő zaj, csak harmonikus rezgések. És ennyi pont elég nekik.
És itt a rezgés is önmagán, mert itt éreztem az előbb, hogy bizony nagyon erős hullámokban rezeg, tehát itt a vállamon abszolút, de a hangja az annyira elbívoló, ellazít, ellágyít, hogy a kettő külön-külön is, vagy így összhangban tudja jól ellazítani.
Melyik kettőre gondoltál?
Hát a rezgésre, meg a hangra.
Ja, a rezgés és a hang.
Igen.
Mert... Nagyon, bocsánat, fejezd csak be.
Mert engem itt, tehát ahogy rezget, de a hangját azt, hogy szívem szerint mondtam volna, hogy még egyszer légy szíves, szólaltasd meg, mert ez annyira szép volt, olyan jó volt hallani, hogy teljesen abba éltem, tehát kikapcsoltam, csak arra tudtam figyelni néhány másodperc alatt tulajdonképpen.
Uh-huh. Igen, hogyha van egy kezelésünk, akkor az többnyire három részből áll. Van egy beszélgetés az elején a klienssel, hogy miért jött, hogy mit szeretne, mi az, amit szeretne megtapasztalni. És ettől függően alakítjuk ki a kezelésnek a további menetét. Hát természetesen van egy alap kezelésünk, amit folytatunk, de ha van egy speciális kívánság, akkor annak megpróbálunk eleget tenni, és a legvégén is van egy beszélgetés, hogy érezte magát, hogy mi tetszett neki a legjobban, mi az, ami legjobban tetszett neki az egész foglalkozás, mm-hmm. vagy a kezelés során. Mm-hmm. És akkor ilyen alkalmakkor pont ilyenek szoktak jönni, amiket te is mondtál, hogy nagyon megkapó volt a hangja, a rezgése, kipihente magát, elérhető egy ősbizalmi állapot például vele, és ez igazán arra jó, hogy a testünk, lelkünk, szellemünk kienged, elengedjük a mindennapi feszültségeket.
Tökéletes lazítás.
Igen.
Hmm. Ezt kicsit kapcsolódva még az előző megtapasztalásodhoz. Ez egy nagyon fontos kérdés, hogy a tálaknak nem csak szép hangjuk van, ahogy ezt hallottátok az előbb, hanem a tálaknak önmagában van egy rezgésük is, egy fizikai rezgésük. Így amikor testre helyezzük, vagy kézbe vesszük a tálakat, akkor ez a rezgés átadódik a testünknek. És mivel a szervezetünk jelentős része testnedvekből áll, 70-80%, ezért a testünk nagyon jól tudja közvetíteni ezeket a finom rezgéseket. És ez olyan, mintha egy finom sejtmasszást élnék meg. Minden egyes sejtünk harmonikusan megrezeg, és vissza tud térni akár egyfajta eredeti rendezettségi formára. De ez nagyon finom mozgások, ilyenekre érdemesek kell gondolni. És emellett a tálak, még hogy halljuk a hangjukat, érezzük a tálaknak a rezgését, hatnak még energetikai szinten is körülöttünk, tehát amit most megtapasztaltál, a tál ugye nem ért hozzád, csak a vállad közelében volt, mégis érezted a tálnak a rezgését.
Igen.
Ez azt jelenti, hogy a tálakkal a körülöttünk lévő energiamezőben, vagy aurában is tudunk dolgozni, és ott is tudunk elérni pozitív változási folyamatokat, egyfajta harmonizáló folyamatot, és akkor most ennek voltál épp a tanulja.
Hát jól esett, bevallom.
Akkor egy párszor megszólalhatjuk majd még.
Jó, köszönöm. Tényleg nagyon kellemes volt. Jól esett, és úgy nagyon jól ellazított. Én egyszer megsüketültem, és ültem a gégészeten, és megdöbbentem, hogy ahogy beszélgettek, a hátamon éreztem, hogy rezgett az egész széktámlam. Semmit nem hallottam, csak hogy hátul rezgett a széktámla, ahogy beszélgettek a többi emberek ott a padon, hogy ültünk.
Hát ez nagyon magasfokú finom érzékelés.
Kellemetlen volt akkor, megmondom őszintén. Semmit nem hallottam, és ez így ide, és ugye rögtön megsajnáltam a halláskárosultakat, hogy mit szenvedhetnek ettől a sok rezgéstől.
Hát igen, egyébként egyik ismerősöm, aki nem hall, abszolút nem hall, ugye azt mondja, hogy amikor a kamion például elmegy mellett, annak a rezgését azt azért érzik. Tehát a bőrükön. A terápián kívül, amit most említettetek, tehát tényleges gyógyításra lehet-e használni? Tehát mondok itt egy hasonló csapok egy példát, mert valakinek vizelési problémája van, és akkor a vesetálat ráteszitek a vesére, adtok egy kezelést, és akkor attól megindul a vizelése. Tehát szóval ilyen direkt módon lehet-e gyógyítani, vagy azért inkább ez valamivel áttételesebb a dolog?
Ez sokkal áttételesebb a dolog, tehát ilyen direkt módon és ilyen direkt problémákat az orvosok gyógyítják. A hangtálakkal inkább a problémáknak a gyökerét lehet megszüntetni, és nagyon jól hatnak a különböző pszichoszomatikus jellegű problémákra, ami a lelkiállapotunkkal függ össze. De itt mindig időt kell adni saját magunknak, a kliensnek, hogy ezek a pozitív hatások kifejlődjenek, vagy kialakuljanak. Egyrészt, másrészt meg van, aki affin a tálakra és ezekre a rezgésekre, és van, aki nem. És azért, hogy ilyen sok színű a világunk, hogy mindenki találja meg a maga számára legmegfelelőbb módszert.
Hát, pánikbetegségre. Épp Tamás mesélt, hogy az egyik kollégáját, akit személyesen én nem ismertem, de segített nekem néhányszor, meghalt az édesanyja, és akkor utána egyszer csak megjelentek olyan tünetek, hogy erősen leizzad, szédül, stb. Tehát például pánikbetegségre lehet-e valamilyen módon gyógyír a hangtán, vagy gong, vagy tehát hangterápia?
Úgy gondolom, ez már egy elég összetett dolog. Én mindenképp egy verbális kommunikációval kezdenék először, és bevonnám mellette a hangtálakat, megfigyelném, hogy milyen hatása. Hogyha egyfajta megnyugtató hatása van, amivel vissza lehet vezetni őt egy biztonságosabb állapotba, amikor még nem volt meg ez a pánik probléma, és ezen az úton tudnak segíteni a hangtálak, hogy visszajusson ebbe a nyugodt állapotba, akkor nagyon jól használható a tál. Vagy hogyha neki van a visszajelzése, hogy hú, de jó, megtalálja itt ebben a hangzásban a lelki békéjét, a nyugalmat, az akkor nagyon felhasználható például arra, hogy saját magában idézze fel ezt az állapotot, amikor egy következő alkalommal érzi, hogy kialakul egy ilyenfajta pánikhelyzet. Tehát valami módon összekapcsoltan kellene használni, úgy gondolom.
Tehát elméletileg hathat, tehát vagy lehet hatás?
Úgy gondolom hathat, mert ez a pánikhelyzetnek a hátterében valami lelki probléma van.
Hát az édesanyja meghalt.
Az édesanyjának az elvesztése.
És utána alakult ez ki nála.
Igen, ugye ez egy verbális kommunikáció is szükséges. A hangtálak használata mellett.
Hadd mondjam el, hogy Németországban, Ausztriában nagyon sok helyen alkalmazzák ezeket a tálakat a klinikai gyakorlatban. Ahol a legjobb kiegészítő terápiaként, szóval ahol a leginkább alkalmazták azok például agyvérzés utáni állapotok kezelésében, vagy használták autistáknál is, vagy drogfüggőknél például. És mindenütt hangsúlyozom, hogy kiegészítő terápiaként remekül működött. Most Magyarország nagyon messze van ettől, hogy bármelyik egészségügyi intézményben hangtálakkal lehessen kezelni, és természetesen nyilván orvosi végzettséggel kellene, hogy rendelkezzen, és mellette megtanulja a hangtálakat, és akkor be tudná vonni az egészségügyi kezelésekbe is, egy ilyen rehabilitációs folyamatba például, az nagyon szép lenne. Hát ezen dolgozunk egy ideje, de azt hiszem, hogy ez még odébb van Magyarországon.
Tehát mondom, akkor ez inkább ilyen minisztériumi szinten, mert hát a áldásos jóhagyás inkább onnan várható. Tehát hogy olyan szinten, vagy inkább, mint orvosokkal vettétek fel a kapcsolatot. Vagy hagyjuk.
Hát úgy gondoljuk, hogy ez orvos egészségügyi szakkérdés.
A finom mozgások
közvetítése. Igen, van kompetenciánk ezen a területen. Hogy itt javasoljuk az orvos társadalomnak, a tálaknak a használatát. Ez inkább úgy tud elindulni, hogyha végzett orvosok megtapasztalják azt, hogy a kiegészítő terápiáknak milyen pozitív hatásai vannak, és a fantáziát látnak, hogy bevonják a saját munkájukba. Erre azonban sok példa van már, tehát több olyan végzett orvos ismerősünk van, aki kifejezetten a saját szakmájában például akár házi orvosként bevonja a hangtálaknak a használatát, vagy akár a gongot, vagy pszichológusként alkalmazza a gongot a munkájában, és így megvan a szükséges orvosi végzettsége is, és a hangtálakon kezelésével kapcsolatos végzettsége is, így jól tudja költözni magában ezt a két területet.
És akkor ő ezt ezek szerint megteheti saját felelősségére.
Saját felelősségére, így
van. Fentebbről utasítás vagy elfogadást kapnia.
Igen, mi gondolom, ezt akkor így megteheti saját hatáskörében.
A táloknak egyébként van néhány ilyen kontraindikációja is, amivel mindig fel szoktuk hívni a klienseknek a figyelmét. Nem szoktuk javasolni a kezeléseket, hogyha valakinek szívritmus szabályozója van, vagy epilepsziára való hajlama, vagy pedig a terhességnek az első 3 hónapjában van, akkor nem szoktuk javasolni sem a hangtálokat, sem a gongot.
Mi a különbség az első 3 hónap és a 3-9 hónap között?
Az első 3 hónap az, amikor a leginkább veszélyeztet tett egy magzat és az édesanyja is. Nem szeretnénk semmilyen kapcsolatot létesíteni egy esetleges
magzat elvesztésre,
igen, és a hangtálak rezgések között. Úgyhogy ezt feltétlenül kommunikáljuk, amikor egy foglalkozást tartunk, vagy kezelést végzünk. És érdekes azt is megfigyelni, hogy a terhességnek a további szakaszaiban, amikor már teljesen biztonságosan beágyazódott a magzat, akkor nagyon szeretik már a kisbabák ezt a rezgést és ezt a hangot. Vannak olyan társaink is, akik úgy kezelnek, hogy kismamákat kezelnek, illetve ott vannak a szülésnek a folyamatában is. Mert hogyha a kismamát ez megnyugtatja, és biztonságot érez, akkor az a szülés várható kimenetelére is nagyon pozitív hatással lesz a magzatra is, és az édesanyára is. Feltéve, ha beengedik a szülőszobára azt, aki a hangtállal foglalkozik.
Ja, azt hiszem, amikor erről ugye régebben beszélgetünk, akkor pont aki ezt műveli, ő volt régebben egyszer itt nálunk, csak ő elfelejtett hangtálakat hozni.
Igen, valóban.
Jó, tehát akkor az első 3 hónapban attól lehet tartani, hogy egy már megfogant...
Hát az idegrendszere is akkor fejlődik ki, és nyilván érzékenyebb a magzata a rezgésekre szerintem, meg ahol nem
lehet... Mert ez egy ilyen bizonyító dolog, hogy volt rá alkalom, hogy emiatt...
Nem volt alkalom, csak ahogy az előbb is említettem, hogy nem szeretnénk semmilyen összefüggést találni egy esetleges magzat elhalás és a rezgések megtapasztalása között.
Szimpla óvatosság.
Ez teljesen óvatosság, egyértelmű, hiszen a magzat meg a várandós anyuka is ki van téve rengeteg rezgésnek a városban. Hát elég, ha felszáll a metróra, vagy elmegy mellett egy kamion, és sokkal erőteljesebb, durvább rezgés, de azért azt senki nem mondná felelősség, hogy elhajtott mellette egy kamion. Itt hangtálakkal dolgozunk, ez egy kézzelfogható dolog, és ilyen szempontból csak óvatosságban a biztonság kedvéért. Egyébként kifejezetten harmonikusan és relaxálóan hatnak a tálak mind a magzatra, mind az anyukára.
Igen, én is ezt gondolom, olyan furának tartom, hogy az első 3 hónapban ez akadálya lehet annak, hogy jól beágyazódjonak el, vagy...
Hát biztos, hogy nem akadálya, mert ennél sokkal erőteljesebb és másfajta rezgéseket kap.
Igen. És az anyuka Mozartot hallgat az első 3 hónapban,
akkor... Ő felelőssége, hogy mit kapcsol be. Itt ugye mi egy közvetítőként.
Iron Maiden. Az sokkal károsabb.
Mozartot már nehéz lenne bíróság elé vinni.
Igen, igen, pontosan.
Ezeket a hangtálakat azért, hogy megfogni nem ajánlott, tehát nyilván, hogy zsírosodik, és akkor veszít a hang minőségéből, vagy a rezgéséből, vagy...
Nem, nagyon is meg lehet fogni, és attól, ha add a kezed, és odaadom a tenyeredbe, jó? ez egy ízületi tál, amit most megtapintam.
Ez pont jó, hogy úgyis sok ízületi gyulladásos.
Igen. Na, és hogy úgy kell megfogni a tálat egyébként, hogy, hogy tedd az egyik kezedet a másikba?
Így?
Nem? Nem, hogy így tenyérrel, igen. Azért javasolnám ezt a fajta fogást, mert hogyha megöleljük így a hangtálat, akkor, akkor nem tudom megrezegtetni. Kipróbálhatod majd úgy is, jó? Ez volt az az ízületi tál, amit az előbb hallottál.
És az... mint hogyha hullámok mennének, szóval, hogy elzsibbadna a kezem alatt.
Igen,
ezeknek a tálaknak van valami hangolása, vagy gyártják ezeket? Van? Tehát meg vagy milyen felharmonikusokra, meg interferenciákra osztja föl?
Tehát megvan egy fő frekvencia tartomány, amivel egyes tálak szólnak, és hát cél az, hogy a nagy tál mélyen szóljon lent a csakrákhoz, és aztán haladunk egyre feljebb. És ezen a hangzás tartományon belül pedig minden egyes tál egyedi hangzású. De próbálj meg te is egy tálat. Kezedbe adom, neked is.
És hogy fogod meg, ahogyan belőfordulás, hogy megkezded el, így, akkor én hiába csinálok.
Igen, tompa.
Akkor ugye nem
érdekes, tudom. Akkor semmi, akkor abszolút tompa, meg sem mozdul.
Így van, akkor nincsen semmi eredmény sem.
És így meg egészen más.
Igen.
Tényleg olyan sűrű, apró, finom mozgás, minthogyha kezdene elzsibbadni, amikor beadnak egy érzéstelenítő injekciót, és akkor kezdjük érezni, hogy hat, mondjuk a szánkba. Ugyanazt érzem itt is, csak nem az a kellemetlen, hanem csak a rezgések jönnek át.
Érdekes lehet ezt.
Nagyon kitűnő.
Kielemezni, hogy milyen frekvenciákból.
Hát egy hangszerkesztő program.
Kipróbálod?
Tessék?
Kipróbálod?
Jó.
Figyelj, elmondom, hogy itt ez a kezed. Egy, és akkor...
Teljesen jó. Nagyon örülök neki. Elhúztátok.
És amíg itt csengettünk, addig klinikai szakpszichológusként és addiktológusként nagyon felkeltette az érdeklődésem ezt a német kísérlet, vagy nem tudom, most már talán a rutinban benne van, hogy a drogfüggőknél alkalmazzák a hangtálakat. Erről hallhatnék valamit bővebben, hogy milyen indikáció, illetve milyen kiegészítő terápiás hatások voltak tapasztalhatók.
Sajnos nem tudok erről, vagy nem tudom, Gyuri tud-e, de bővebbet nem tudunk erről mondani, csak azt, hogy tudomásunk van erről, hogy klinikai gyakorlatban alkalmazzák a hangtálakat és a gongokat is.
És az volt az ausztriai, illetve németországi klinikán alkalmazták, így, hogy alkalmazzák jelenleg is a drogfüggőkkel, vagy mindenféle függőségi viszonyban lévők esetében. És az a háttérkoncepció, hogy a hangtálakat, ha kézbe vesszük, akkor egyrészt a fizikai testünknek az érzékelése az egészen tudatossá válik. Hiszen érezzük a kezünkben a tálnak a rezgését, ezzel nem tudunk mit tenni. Ez nem kell elhinni, ez van. Ezt érezzük. És ezáltal tehetjük a kezünkbe és a testünk különböző pontjaira is a hangtálakat. Igazából a testtudatosságot tudjuk akkor növelni ezekben az esetekben. És ha ilyen függőségi helyzetben vannak, függőségi helyzetben sokszor elvesztik a kliensek a valósággal a kapcsolatot, akár még a saját testükkel is. És akkor ez lehet egyfajta visszavezetési út, hogy van egyfajta testtudatosság, a testtudatosságnak az erősítése. A tálak rezgése kapcsán, a tálak tapintásával megint, és a hangokkal szintén lehet ezt erősíteni. És akkor ez a fizikai területen működik. Emellett ezek harmonikus, harmonizáló hangok, amik egy másfajta belső állapotot, egy másfajta Hát a belső ősbizalmi állapot, amit Zsuzsi mondott, az automatikusan ki tud alakulni. És hogyha ez a belső ősbizalmi állapot megvan, akkor talán tudja az életét újra kezdeni, egy másik úton elindulni. Esélyt kaphat arra, vagy választhat, vagy nő a választási szabadsága, hogy melyik úton akar tovább menni. Hát ennyi információnk van körülbelül erről a területről. Nem tudom, mennyire vág egybe a...
Hát ez egy nagyon bonyolult kérdés, mert hogy gyakorlatilag itt nyilván a genetikát nem tudjuk átírni. A függőség az sajnos valamennyire genetikailag is meghatározott, hogy kinél alakul ki. De egész biztos, hogy ilyen tüneti szinten azért várhatók változások ettől a... Mondjuk ez a mechanizmus, amit itt hallottunk, ez végül is megteremtheti annak az alapját, hogy átmeneti tüneti javulások adódhatnak, vagy kialakulhatnak. Ilyen. Sajnos a tudomány mai állása szerint a függőség gyógyíthatatlan. Uh-huh. Tehát ezt, mint addiktológus mondom, vannak úgynevezett száraz periódusok, szerencsés körülmények mellett ez a száraz periódus, ez akár élethosszig tarthat, de sajnos a gyakorlat az, hogy inkább hamarabb ér véget, mint az élet. Tehát egy élet tartam során többször van visszaesés, és gyakorlatilag ezt minden szakember bele építi, vagy kell, hogy lássa a terápiában. Tehát ez egy nagyon heroikus küzdelem, hogy függő emberekkel, most nem csak a drogfüggésről beszélek, hanem bármilyen addikcióról. Tehát ezt be kell építeni minden terápiába, hogy gyakorlatilag kimenetele az eléggé bizonytalan.
De hát ha már sikerül megszakítani, vagy csökkenteni, már az is pozitív.
Persze, hát ez természet. Tehát azért dolgozunk.
Hát, mi azt látjuk, hogy hát tőlük nyugatabbra azt találták, hogy kiegészítő terápiaként bevonták a hangtálakat is. Nyilvánvalóan sok más terápiás eszköz mellett is. És hát reménykednek abban, hogy van, akinél ez válik be, van, akinél pedig az válik be. Hát aztán lehet, hogy hangtálfüggővé fog átalakulni a függősége.
Igen, egyébként az a...
De akkor meg a gombot...
Ez elég gyakori, hogy sajnos az egyik függőségből ki lehet valaki gyógyítani, akkor jön egy másik
függőség. Ez sem biztos, hogy jó, de hát talán még mindig jobb, mint hogy a drogfüggő lenne.
A gombról akartok-e valamit mondani, vagy az... Most annyira nem ne kerüljön előtérbe.
De nyugodtan előtérbe kerülhet, hogy ne. Hát a gonggal egy szívszerelmünk.
Jó.
Az a helyzet, hogy a hangtálak útján indultunk el, a hangtálakkal találkoztunk először, és ezek után találkoztunk a gonggal is. A gonggal a találkozásunk a nagyon meghatározó élmény volt. Mint ahogy előbb te érezted a rezgéseket a vállatban, meg a test körül, és nem is ért még oda hozzád a hangtál. Hát így nekem ilyen személyes élményem volt a gonggal, amikor a legelső gombmeditációnál elhelyezkedtünk a jogaszőnyegen, és szinte meg se szólalt még a gong, de én már elkezdtem érezni a talpamon keresztül a gongnak a rezgését. És akkor föl is néztem, hogy most mi történik, és igazából nem szólt még a gong, de már éreztem. És aztán még jöttek a hangok, amik még intenzívebbé tették ezeket a rezgéseket. Úgyhogy beszélgethetünk nyugodtan a gongról is.
Jó, akik úgy nincsenek képben, hogy néz ki egy gong, milyen méretűek, mi a lényeg benne, hogy lehet megütni, mivel, hát úgy, hogy képbe kerüljenek. Akik tudják, azok úgy is tudják.
Alapvetően kétfajta gonggal dolgozunk, amit most elhoztunk, és a hangját is meg fogjuk mutatni. Ez egy tam-tam gongok családjába tartozó, 85 cm átmérőjű gong. Kerek formája van. A kerek forma egység a világ mindenséget szimbolizálja. És ezeknek a tam-tam gongoknak van egy hátrahajló peremük, meg lehet majd tapogatni a végén. Ez azért érdekes, mert amikor a gong felszínéhez hozzáérünk, azaz egy impulzust viszünk át a gong felületére, akkor ez a perem, ez az, ami visszahozza a hangokat középre, és ettől válik sokkal tovább hallhatóvá a hang. Úgy szoktuk mondani, hogy megtartja a hangokat. Ugyanis van egy másik fajta gongcsalád, a fengongok családja, ahol nincsen ez a hátrahajló perem, hanem egy kerek lap, kicsit árnyalatnyit, homorú ugyan, de nincsen pereme, és ezért, hogyha impulzust adunk át annak a fengongnak, akkor gyorsan leszaladnak róla a hangok, míg a tam-tam gong sokáig tartja a rezgést. Ez is egy bronzötvözet, ugyanúgy, mint a hangtálak. Nem tartalmaz annyi színes fémet, csak maximum nikkelt ez a fajta gong. Ugyanabból az anyagból van. Itt láthatjátok, hogy van egy külső fekete pereme, aztán van egy csiszolt rész, és van egy belső fekete kör alakú rész. Az egész tulajdonképpen ugyanabból az anyagból van, csak a csiszolt részen, hát meg van csiszolva maga az anyag. A külső része testet, a középső a lelket, és a belső pedig a szellemet szimbolizálja. Azt is szoktuk mondani, hogy a belső kör az a gongnak a szeme, és a legbelső 3 centis átmérőjű kis kör az a gongnak a szíve, és egyben hangolási pontja. Azt például nem is szoktuk megütni. Mindenki azt gondolja, amikor kipróbálja a gongokat, hogy a közepére üt, de mindig megkérjük, hogy a közepétől egy kicsit távolodjanak el, mert ez a hangolási pont. Ebben a belső fekete körben nagyon finom, bársonyos, meleg, mély hangok vannak, a csiszolt részben pedig felharmonikus, sokban gazdag hangok, ugyanúgy a hangtálaknál is. Hát a külsejéről körülbelül ezt tudnám elmondani. Egy 130 cm magas állványon van felfüggesztve ez a gong két ponton, és hát jó kis lengése is van, úgyhogy majd megmutatjuk, amikor megszólaltatjuk.
Kérdezted még a gongoknak a méreteit. Az általában a tam-tam gongok 50 centis mérettől indulnak, és hát olyan 1 méter 30 centi körüliek a legnagyobb tam-tam gongok. Hát azok már súlyban is elég jelentősek, tehát nem a mozgatható kategóriában van egy kiló, egy 1 méter 30-as gong. Ez a 85 centis gong, ez 14 kiló. A 90 centis gongunk a legelső, amit nemébe beleszerettünk, az 19 kiló. Tehát ott már meggondoljuk, hogy azért hanyadik emeletre vállaljuk a programot, ha nincs ilyen lift, mert komoly súlyt jelent.
De azért tudom, léteznek nekem 160 és 700 centisek is.
Van 160-as gong is. A Pannonia utcában van egy egészségközpont, ahol található egy 160-as átmérőjű gong, amelynek egy fantasztikus, kozmikus mélységű hangja van. Az egy kicsit másabb technológiával készült gong. Annak a gongnak a készítési módja az olyan, hogy egy lemezből van kivágva, és aztán megformázva a gongnak a formája. Mi ez a tam-tam gong, amit magunkkal hoztunk most, ez kovácsolási eljárással készül, vagyis egy nagy fém pogácsából felézítve, majd kovácsolva, ismét felézítve, kovácsolva nyeri el a gong ezt a formáját. Tehát alapvetően két különböző gyártási technológiát testesít meg a két gong, és ez hangzásban is egyébként megjelenik. Nyilván a technológiának, a kovácsolási technológiának van egy mérethatára, ameddig el lehet menni, ameddig az anyagot úgymond lehet nyújtani, és amikor a kemencénk van, amiben be tudjuk tolni a gongot. A másik módszernél, amikor egy lemez előre hengered lemezből készül, hát ott csak a lemez hengerlőnek a szélessége határozza meg, hogy mekkora gombot lehet csinálni. Vannak két méteres átmérőjű gombok is, de hát azok az eléggé ritkák, mert hát eléggé drága azoknak az is az előállítási költsége.
Azt megmondom, mert akár lehet 200 kiló is, vagy több?
Nem, mert a lemezek viszont vékonyabbak.
Nem, ezekre a tamtam gongokra gondolok.
Ja, a tamtam gongokból hát olyan 50 kiló körül van szerintem egy 130-as tamtam gong. Tehát az még két ember még azt tudja mozgatni.
És ezeket már itt készítik el Magyarországon?
Hát Magyarországon nem készítik ilyen gongokat. Ezek a gongok, ezek Kínából érkeztek.
És hol, azért ez nem sem.
Hát sok mindent hallunk a kínai árukról. Na most a gongok azok jók. Tehát Kínában van ilyen szempontból a gongok készítésnek, ezen típusú gongok készítésének még az ős hazája. A Wuhan tartományban a Wuhan gongok ilyen szempontból a legnevezetesebbek, a leghíresebbek. És ebből jót csinálnak. Tehát ez valószínűleg szabadalom is védi egyébként az ő gyártási technológiájukat világszinten. De ott készülnek ezek a típusú gongok. Parancsolják?
Nem, csak ugye a humor okán akartam mondani, akkor senki ne vegyen kínai cipőt, hanem kínai gombot kell.
Igen.
Mert egy akkor az biztos, hogy jó minőségű.
Kínai sejmet.
Ez a gong, amit hoztatok, ez már az új találmányotok, vagy még a régi?
Ez a klasszikus gongok családjában, vagy gonghoz tartozik még. A legújabb gongjainkból most nem hoztunk. De érkezett idén januárban 7 új fajta gong, ebből a két gong családból, amit Zsuzsi mondott, a tamtam és a fenggongok családjából. Csak másabb a felületi kiszólása ezeknek a gongoknak, és kicsit másabb a hangzása. Tehát egy speciálisabb hangzást valósítottak meg ezeknél a gongoknál.
Tehát ugye az oka az, hogy ugye Gyuriékkal erről beszéltem, hogy ők mindig keresik az újat, a kitörési pontokat, tehát, hogy kísérleteznek, és emiatt szerezték be ezeket a, hát nem a standard, vagy nem tudom, hogy mondjam.
Nem a klasszikus gongok.
Igen.
Hanem újabbak. És hát meg kell, hogy mondjam, nagy sikert aratnak ezek a gongok, mert a tanfolyamainkon, ahol a gongjátékot tanítjuk, kapcsolódik hozzá egy úgynevezett gongműhely, amely a gyakorlásnak ad színteret, és ebbe a gongműhelyre elviszük az új gongokat is, és hát nagyon lelkesen gyakorolnak rajta a gongjátékosok, és élvezik az új hangzást, az új gongokat, úgyhogy sikere van az új gongoknak.
Tehát ott választhatnak a régi és az új között szabadon?
Szabadon választhatnak, igen. Hát a gongműhely az ilyen szempontból egy kötetlen formában egy gyakorló nap, nyilván vannak klasszikus gongok is, és hát mindig mindenki kíváncsi azért az újra, a felfedezésre, és ezek jó lehetőségek számukra.
Jó, gonggal kapcsolatban, kinek van kérdésem, akkor utána tovább lépünk.
Hallani szeretnénk.
Az lesz. De hogy kérdés? Na jó, hát
egy kicsit
megszólaltatom. Jó.
Kedeléseket végzünk hangtálakkal, és azt mindig kiegészítjük a gong hangjaival is. És amikor pedig csoportos foglalkozást tartunk, akkor is mind a kettőt bevonjuk. Kezdünk mindig a szelíd, finom hangokkal, és amikor már a résztvevőink hozzászoktak ezekhez a hangokhoz, rezgésekhez, akkor jönnek egy kicsit erőteljesebb gong hangok. és a legvégét pedig megint mindig a hangtálaknak a szelíd hangjaival szoktuk lezárni.
Hogy közben van valami instrukció is a résztvevőknek?
Igen. Foglalkozásaink azok úgy zajlanak, hogy van egy bemutatkozó részünk, elmondjuk, hogy mi a program aznapra. Egy megérkező relaxációval szoktunk kezdeni, hogy ne csak testben, hanem lélekben is megérkezzenek az emberek. Ez egy vezetett relaxáció, amikor a testünkön végig vezetjük a figyelmet, és ebben a meditációktatói tanfolyamon tanultak segítenek bennünket. És a következő rész pedig vagy úgy épül fel, hogy egy megtapasztalás, egy interaktív rész, amikor kezükbe vehetik például a hangtálakat, megszólaltathatják önállóan, vagy a gongot is akár, illetve a hátuk mögött is tudunk például a fengonggal játszani, ami szintén egy nagyon jó auratisztító lehetőség. És a többnyire a harmadik részben pedig egy gongjátékra hívjuk a résztvevőinket, és akkor felépítünk egy folyamatot, amit a hangtálakkal kezdünk, a gonggal folytatunk, és aztán a legvégén visszatérünk ismét a hangtálakhoz. Ebben az utolsó részben is lehetséges még sokfajta variáció. Van, hogy egy témát belevihetnek ebbe a egy hangutazást csinálunk, belevihetnek egy témát ebbe a hangutazásba, ami a legjobban foglalkoztatja az embereket, és nem is kell elmondani számunkra, hogy mi az, ami velük dolgoznak. Beleviszik ebbe a hangutazásba, és ebben a térben, ebben a hangtérben, amit a hangtálakkal és a gongokkal előidézünk ebben az energetikai térben, ez a téma, amivel dolgozik, ez állandóan változik, mozog, tud egy új felismerése keletkezni, feljöhetnek régi emlékek, illatok, ízek is, és előfordulhat, hogy ebben a hangtérben ez a téma teljesen új megvilágításba kerül, és akkor egy felismerése lesz az illetőnek, vagy másképp látja a saját helyzetét, az élethelyzetét, vagy a problémáját, és tehát sikerülhet az is, hogy megoldást találhat a problémájára. Hát ez csupán egy lehetőség, amit kínálunk, és aztán vagy ér vele valaki, vagy sem, vagy adódik a felismerés, vagy nem. Ez egy lehetőség.
Igen, tehát ez tulajdonképpen egy hangtálakkal, gonggal segített meditáció végül is, ugye? Lehet felfogni?
Igen, mondhatjuk. Igen, fontos az a cél, hogy ismertessük a résztvevőinkkel, hogy mire hívjuk őket. Meditációt is szoktunk természetesen. A résztvevőink között viszonylag kevesen vannak, akik úgymond szakszerűen tudnak meditálni. A meditációk azok mindig ülve zajlanak, akkor a tudatosság szintje is sokkal magasabb, és aki szépen is tud ülni egyenes háttal, derékkal és képzett ezen a területen, természetesen meditációt is vezetünk számukra. Ez többnyire jóga stúdióban fordul elő. Hogyha egy olyan helyszínen vagyunk, ahol olyan résztvevőink vannak, akik kevésbé fogékonyak a meditációra, vagy akkor természetesen nem kezdünk meditációoktatói tanfolyamba, hanem akkor populárisabb.
Akkor élvezzék a hangokat.
Igen. Akkor inkább azt mondjuk, hogy gongjátéknak a részesei, illetve hát a relaxációt azért mindig belecsempészük, hogy legyen egy testi ellazulás.
Köszönöm szépen. Bocsánat, még egy kérdés, hogy hallottunk itt arról, hogy különböző frekvenciákat lehet előcsalni, különböző pontokon történő megütéssel. Most ez mennyire irányított, tehát mennyire függ attól, hogy milyen hangot üt meg ennek a gyakorlatnak a vezetője, és milyen célokat tűz ki, tehát hogy függ ez így össze, vagy van-e ilyen összefüggés, nyilván gondolom van.
Fontos tudni a gongról, hogy hagyományos értelemben a gong nem egy hangot, hangszer, mint egy zongora vagy egy gitár, hogy megpendítek egy húrt, és akkor egy adott hangot fogadni. A gong ennél sokkal, ahogy hallottátok előbb is, egy összetettebb hangzástól, inkább tendenciái vannak. Ugye Zsuzsi mesélt, hogy a közepén a mélyebb hangok jelennek meg, és vannak ilyen ütés technikák és ütés módok, hogy ezt a dominanciát tudjuk erősíteni, hogy a mély hangok jöjjenek. És aztán el tudunk indulni szépen a magasabb hangok felé, a felharmonikus hangok felé, amikor egyre több magasabb csilingelő hang jelenik meg. Ez megint részben gyakorlat kérdése, hogy mennyit tud az ember kihozni a hangból, és milyen szépen tud építkezni. És így a hangokkal játszva tudunk létrehozni mondjuk egy feszültségi ívet, amikor indulunk, megteremtünk egy biztonságos talajt mély hangokkal, majd ebből elindulunk felfelé, egyre magasabb hangok felé, ott van egy feszültségpontja, egy csúcspontja a játékunknak, és aztán ebből szépen, hogyha ez a cél, meg a terv, hogy mindenki letegyünk nyugodtan, és landoljon mindenki, akkor visszatérünk a mély hangok irányába. Ugye a magas hangok azok tudják fokozni a kreativitást, a testünknek a fiziológiáját is, szívverés is akár emelkedhet, sokkal impulzívabbá válhatunk, megtörténhetnek a belső mozgások, tehát hogyha egy mély meditatívabb állapotban vagyunk, és akkor jönnek a magas hangok, akkor ezért tudjuk segíteni a belső folyamatoknak akár a felgyorsulását, belül megtörténnek a belső változások, aztán szépen le tudunk csendesedni utána ismét.
Köszönöm. Én azt adottam, itt látunk sokféle ilyen tányér gongot, tehát ilyen vékonyfalú forgástestnek mondanám, de látom, ott még egy eszközt, arról haladnánk itt valami, erre gondolok.
Hogy... Jaj, rá gondoltál?
Igen.
Felemelem.
Ez a mesét idézi.
És kérdezném, hogy ezek a hangok bennetek mit hoztak elő? Mit hoznak elő?
Akkor én
milyen emléket akár.
Te mondtad a mesét.
Hát nem, mert se szerű.
Ugyanez, hogy na, most akkor elkezd mesélni valaki valamit. Tehát ez csak a bevezetés.
Hát nem tudom, jól emlékszem, hogy a gyerekkoromban volt egy ilyen Misi bácsi leveles ládája, és amikor zárult megnyílt, akkor...
Tényleg így van,
ez
van.
Miska bácsi.
Aki egyébként fiatal volt, amikor elkezdődött a műsor, 30 éves. Jó? Tamás, benned mit hozott elő meg?
Nem jut eszembe. A hangokat hallgattam, hogy ez egy rendes hangok. Ezek hangok egymás után, ami kromatikus skálán elhelyezkedő.
Én bennem inkább ilyen ünnepi hangulatot, főleg karácsonyi hangulatot hozott elő, amikor gyerekkoromban megszólaltak ilyen kis zenés játékok, hangszerek, és olyan ünnepi, hogy most figyeljetek rám, tehát valahogy egy ilyet hozott ki.
Gyakran mondják a résztvevőink is, hogy karácsonyi hangulat, karácsonyi hangulatot idézett föl bennük.
Igen.
Tehát ez ilyen 100 forintos kérdés volt?
Erről van válasz. Minden, a megtapasztalás mindenre persze a legjobb válasz, és mindenki másképp éri meg ugyanazokat a hangokat, ugyanazokat a rezgéseket is, mint hogy azért nagyjából nálatok sem volt teljesen homogén. Lényeg az, amit hallottunk, egy szélcsengő volt. Ez egy speciálisan hangolt szélcsengő. Egy szélcsengő családnak az egyik darabját, elemét hoztuk el. Ez a szélcsengő a tűzre van hangolva, de van a vízre, a szélre és a földre hangolt szélcsengőnk is. És ezek a hangok egy másfajta érzést, másfajta érzetet keltenek mindenkiben, mint a tálak, illetve a gongnak a hangja. Általában a programjaink végén szoktuk alkalmazni, amikor már mindenki elkezd visszatérni, és akkor még egy kellemes visszatérő hangok szólalnak meg, amelyek akár gyerekkori szép emlékeket tudnak idézni, és ezzel szoktuk befejezni általában a programunkat. De ezzel lehet egyébként kezdeni is, hát ez már a program céljától, meg a struktúrájától függ, hogy hogyan építjük fel.
Jó, akkor kérdezzetek, akkor ugye itt jelképesen le is zárult a beszélgetés, hogy a tűzcsengőbe, de akiben van még
kérdés. Ha még kérdezünk, akkor ugye ezek ugye bár ilyen kovácsolt darabok, és volt egy öntő.
Igen,
az mitől alakult így ki, hogy
ilyen hangzást lehessen elérni, amit ez a tál tud?
Ugye ez elég homogén hangzást adott.
Ez egy homogén hangzás. Érdekes módon ez nem Kínában készül egyébként, hanem ez Japánból származnak ezek a tálak, más technológia.
Ez a zentál?
Ez a zentál, igen.
Megfoghatom, mert
igyekezett beadom.
Egy időben sokat keresgéltem utána, ezt is így megkerültni?
Ezt is, ha tenyérbe veszed, akkor meg lehet szépen szólaltatni. Ezekből összeállt egy hangskálát. Igazából ebből vannak még kisebbek, még nagyobbak és egy teljes
hangskálát
lehet játszani, és akkor egy harangjáték az már egy zenészi teljesítmény. Vagy irányba hat. Itt igazából ezt a hangot, ezeket a magas hangokat egyrészt a figyelemnek az irányítására szoktuk használni. Tehát vagy a végén, hogy most már ha valaki aludt, akkor elkezdjen felébredni, vagy vannak olyan kezelési metódusok, amikor fontos, hogy a figyelmet mondjuk a bokájára irányítsa valaki, vagy vigye végig a test mentén, mert szeretnénk a meridiánok mentén dolgozni, akkor ezért a magas hangot tudjuk arra használni, hogy abba az irányba vonjuk automatikusan a kliensnek a figyelmét.
Tehát akkor azt oda teszitek, ahova a figyelmet
vagy mozgatjuk, vagy abba az irányba tesszük.
És akkor ott forraltatjátok meg. Igen.
És emellett hát egy érdekes, kellemes hatásuk van, amikor a fej fölött vagy a homloknál megszólalnak ezek a magas hangok, hogy hogyan egy plusz lehetőség még.
Statikus helyzetben használják ezeket, vagy ilyen mozgás közben is, amikor ilyen Doppler jelenségként
létrejöhet? Gyorsan kell szaladni, és akkor változik.
Mind a kettőt szoktuk használni. Kezelésnél alapvetően statikusan használjuk a tálakat. De nagyon izgalmas, amikor megszólaltatunk egy tálat, és a két füred között mozgatjuk. És akkor a Doppler effektus az nagyon szépen megjelenik, de akár magadnak is meg tudod majd tenni, hogy megszólaltatom és mozgatod.
De más egyszer hozott egy hajóharangot a pincébe, és ott hallgattuk azt a Doppler effektust. Ilyenre is volt például. Na jó, hát nem valami nagy óceánjáró hajónak volt a harangja, de... Jó, további kérdés? Jó, akkor nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttetek, akkor most itt lesz egy kis átrendeződés, kis kapcsoljuk a felvevőt, és akkor majd egy jó minőségű felvételt fogunk készíteni a zenélésről. Köszönöm szépen, hogy eljöttetek.
Köszönjük szépen.
Nekem is, Zsuzsa, köszönöm szépen.
A lehetőséget.
Jó, és akkor kapcsolt kérdés.